hogy a Silicon Valley Bank hogy mehetett csődbe, miután állítólag már egy-két éve figyelmeztették a bankmenedzsment hibáira, hát gondolom az ottani pénzügyi vezetést, és hát az ellenőrzések ezekre mind fényderítettek, az mindig jó kérdés így utólag, de milyen kongresszusi meghallgatások várhatóak ez ügyben? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek! A szenátusban kezdődött az ottani bankbizottság előtt az a meghallgatás, ahol az ország, tehát a szövetség legnagyobb tekintélyű felügyelői, bankfelügyelői jelentek meg, és próbáltak számot adni a szenátoroknak arról, hogy végül is mi történt. És tulajdonképpen írásos bizonyítékaik is vannak arra, hogy figyelmeztették a Silicon Valley Bankot a különböző veszélyekre. A veszélyek között az egyik legjelentősebb volt az, hogy az utóbbi egy-két évben háromszorosára növekedett a bank betétállománya, és a sok-sok milliárd dollár jelentős részét olyan kötvényekbe fektették, amelyek értéke az infláció, a kamatemelkedés közben meglehetősen csökkent. Ilyen formán, amikor megneszelték ezt a bankfelügyeletnél, akkor megpróbáltak eladással, diszkontáron eladással segíteni a bankon. A bank ügyfelei közül a legnagyobbak ezt kiszimatolták, és azonnal megrohanták a bankot. Ugye 42 milliárd dollárt szerettek volna fölvenni, föl is vettek ennyit, aztán újabbakat szerettek volna, és ezért aztán elindult ez a dominó sor, dőlés, amiben beavatkozott ugye a szövetségi rendszer, a mentőkötelet oda dobták a banknak, majd most végül is igen jelentős diszkontáron eladták az SVB-t egy olyan cégnek, amely egyébként pedig ugye már régóta ott van a piacon, és szintén abba a középkategóriába tartozik, amelyről politikusok, egyes szakértők is azt mondják, hogy itt a First Citizen Bankról van szó, hogy valójában az ő szabályozásuk az nélkülözi azt a fajta szigorúságot, mióta Trump elnök idején lazítottak a bank ellenőrzéseken, amely életbe lépett annak idején a 2008-as válságot követő rendezés során. Szóval tulajdonképpen itt a személyes felelősséget is firtatják a szenátorok, valószínűleg még újabb meghallgatások következnek, hiszen voltak éppen mondhatni, hogy egy hajszálon múlott az, hogy sokkal nagyobb, és nem csak az USA-t, hanem az egész világgazdaságot megrázó bankcsőd legyen.
A magyar jogrendszerben van egy ilyen, hát gondolom az amerikaiban is egy ilyen jogi terminus technicus, hogy hűtlen kezelés, ami persze nyilván leginkább a sikkasztás esetén, amikor valahogy jogosultság nélkül vesz ki valaki pénzt, és elkölti azt, és nem a cég üdvére, vagy hasznára, vagy a cég költségeire, ez akkor merül fel. De ilyen túlzott befektetési kockázatvállalásnál ez nem merülhet fel?
Hát azt hiszem, hogy jó néhány ügyvédi iroda most keményen dolgozik azon, hogyan lehetne végül is elverni a port azokon a bankmenedzsereken, akik figyelmen kívül hagyták ezek szerint a figyelmeztető jelzéseket, és akik egyébként a saját zsebüket azért nem felejtették el, és jelentős kompenzációkat vettek fel, utaltak ki maguknak. Szóval valószínűleg igazad van, szinte biztos, hogy amúgy a jelentős és nagyon bonyolult jogi kérdésről van szó, tehát azért nem olyan egyszerű felelősségre vonni ezeket az embereket, hiszen a banknál is dolgoztak jogászok, tehát valószínűleg a védelmi paragrafusokat, azokat alkalmazták a saját érdekükben, de ezzel együtt szerintem jól szimatolod, hogy ezeket a felelősség hűtlenkezelés típusú ügyeket, ezeket akár csoportos perindítással, akár egyéni perindítással elképzelhető, hogy majd megteszik. Viszont hozzáteszem, hogy az a teljesen szokatlan megoldás, amelyet egyébként a szenátusi meghallgatáson bíráltak is többen, amelyet a szövetségi kormány alkalmazott, hogy tudnélik az egyébként törvénybe iktatott 250 000 dollár alatti betéteket biztosítják, és bankcsőd esetén azt ugye kifizetik, mellesleg abból a pénzből, amit a többi bank bocsát ennek az alapnak a rendelkezésére. Szóval ezt itt most megváltoztatták, és valójában minden veszélyeztetett betét tulajdonosnak a betétjéért úgymond garanciát vállalta a szövetségi alap, és ilyen szempontból tehát valószínűleg kifogták a szelet a per áradatok vitorlájából, ezzel együtt azért könnyen el tudom képzelni, hogy lesznek ilyenek.
Hát egyébként főleg úgy foghatták ki a szelet, gondolom én, hogy a First Citizens Bank végül is átvette a Silicon Valley-nak a betét, illetve hitelállományát, tehát végső soron akkor most a First Citizens-nél kell kopogtatni a betéteseknek, ha a pénzüket ki szeretnék venni. Mennyire nyitott hosszú hajrát Donald Trump az elnökjelöltségért induló versenyben?
Hát nagyon ugye már korábban is belevágott és folyamatosan manőverezik a nyilvános kijelentésekkel, bejelentésekkel, részben megpróbálva, hogy használjam ezt az előbbi fogalmat, kifogni a szelet az ellene indítható és lehetséges bűnügyi, bűnvádi eljárások vitorlájából. De most azért egy nagyot dobott, mert ugye oda ment Texasba a Waco nevű településre, amely elhíresült és jelképpé vált 1993 óta. Jól emlékszem, akkor éppen tudósítóként dolgoztam az Egyesült Államokban, és ott több mint két hónapig tartott egy olyan fegyveres ostrom egy magukat elbarikádizó kultusznak a tagjaival, akik közül aztán több tucatnyian áldozatul estek ennek a csatának, és ennek nyomán viszont azok, akik velük rokon szenvedtek, azok ugye a szövetségi kormányzatot, az FBI-t bírálták és tartották felelősnek, tehát jelképpé emelkedett Waco, úgymond a fegyvert használó és birtokló amerikai polgár és a szövetségi kormány fegyveresei közötti ellentét jelképévé, és ezt használta ki, ezt a jelképet Donald Trump, amikor Waco-ba ment, és ott indította ezt a küzdelmet. Ő egyébként más fórumokon is elég gyakran buzdítja az erre nyitott embereket arra, hogy ha netántán őt, Donald Trumpot le akarnák tartóztatni, vagy más kemény vádeljárás indulna ellene, akkor voruljanak az utcákra, alkalmasint ugye ezek az emberek szinte biztos, hogy vinnék magukkal a fegyvereiket is, szóval tehát ezért ez a fajta kampányindítás, amit már hivatalosan is megneveztek, ez az átlagosnál sokkal nagyobb jelentőségűnek tűnik.
Jól emlékszem, hogy Waco-ban valamilyen vallási közösség volt, ugye? Vagy magukat vallási közösségnek nyilvánítók, akiket az FBI ostromolt.
Ott egy úri ember, bizonyos David Koresh, nem ez volt az eredeti neve, csak ezt aztán választotta. Egész egyszerűen azt deklarálta magáról, hogy ő egy második Jézus Krisztus, és ilyen formán egy hatalmas farm épületben több tucatnyi ember élt, mellesleg abban a típusú közösségben, amelyre jellemző volt, hogy David Koresh még a pároknak is azt mondta, hogy hát itt az intim kapcsolatnak vége a párok tagjai között, és minden hölgyel csak ő közösülhet, mert ugye ő neki kell azokat a gyermekeket nemzeni, akik majd a közösséget, ha úgy tetszik, előre viszik. No, és ebben a közösségben mellesleg összegyűjtöttek egy olyan hatalmas fegyverarzenált, ami egy kisebb országnak a hadseregét is képes lett volna ellátni, és ennek a bizonyos fegyverarzenálnak az ellenőrzésére vagy számonkérésére mentek oda először a hatóság képviselői. Hát őket aztán ott ezekből a fegyverekből rájuk zúdított tűzzel, fegyvertűzzel fogadták, és azt követte egy 51 napos csatározás, amelynek sok-sok áldozata lett, míg nem aztán végül, ugye, hát maga a kultusz alapító is eltávozott az élők sorából, és lezárták a történetet, de bizonyos körökben a legenda és a jelkép az tovább él.
Nagyon röviden, az izraeli fejleményekhez mit szólnak az Egyesült Államokban? Azért nem csak Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel, de hát ugye amblokk az izraeli vezetéssel az amerikai jó kapcsolatokat ápol, úgy általában. De gondolom a tüntetés sorozat, meg az, hogy bírósági függetlenséget próbálna meg valamelyest csorbítani Benjamin Netanyahu, azt gondolom az amerikaiaknál is kiverte a biztosítékot.
Hát legalábbis azoknál, akik ugye, és hát azért ilyennek vannak pillanatnyilag többen, akik a kapitalista gazdaságnak azt a fajta tulajdonságát, hogy tudnilik a független, a kormányoktól független bíróság adott esetben a befektetések és magának az üzletmenetnek a független képviselője és védelmezője. Tehát azok, akik ezt a vonalat képviselik, azok nagyon rossz szemmel nézik a folyamatokat, amelyeket Benjamin Netanyahu próbál keresztülvinni Izraelben. Az egyik élharcos, aki hát egyébként ugye demokrata párti elnökjelöltként is indult annak idején, az ismert milliárdos Michael Bloomberg szerinte abszolút mértékben ugye olyan folyamatok zajlanak Izraelben Netanyahu vezérletével, amelyek pont ezt az elvet, amit az előbb említettem, kezdik ki. Hozzátéve ehhez, hogy bár kevéssé adnak ennek hangot, de erősen ott vannak az Egyesült Államokban azért azok a részben Trumphoz kötődő, vagy őt felhasználó, de egyébként is működő ideológusok és pénzemberek, gazdasági emberek, befektetők, tulajdonosok, akik számára ugye az autoriter államforma vagy államirányítás az valójában rokonszenves, hát persze főleg akkor, hogyha az ő érdekeket szolgálja. Úgyhogy a hangot kapó vélemények azok többnyire inkább a nyugati típusú demokrácia, amely Izraelben is elvileg, ugye, és sokszor gyakorlatilag is jelen van, az látszik veszélyben ezek szerint, az emberek szerint.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó munkát, jó napot neked, szia!
Minden jót mindenkinek!